Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellérfi Gergő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Mintha mi se történt volna, a 2024-es Formula 1-es szezon úgy kezdődött el, hogy a 2023-asat abba hagytuk, a Red Bull igazi diadalmenetet mutatott a bahreini nagydíjon. Erről fogunk beszélgetni ma drága barátommal és kollégámmal, Mészáros Sándorral, aki jelenleg is a helyszínen tartózkodik, és ott is marad egy darabig, hiszen Bahreinből rövidesen átteszi a székhelyét Szaúd-Arábiába, hogy az idei második nagydíjat is a helyszínről tudósítsa végig. Sanyikám, hogy így belecsapjunk a közepébe. Milyen volt az általános hangulat ezen a hétvégén? Nem tudom, voltak-e komolyabb várakozások a pedokon belül azt illetően, hogy majd itt nem azt látjuk, amit végül láttunk, azaz egy tükörsima Verstappen győzelmet, vagy már eleve mindenki úgy állt neki, hogy ez fog történni?
Szállem a lájkunk, kedves Gergő, üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatóinkat is. Azt kell, hogy mondjam, hogy a létező legfurcsább, az általam megélt szezonnyitók közül mindenképpen a legfurcsább hangulatú nyitóverseny volt ez a bahreini nagydíj. Azt pedig, hát nem kell mondanom, hogy miért. Eleget beszéltünk róla az elmúlt időben, meg tudjuk nagyon jó, hogy a rajogói berkekben már mindenkinek a hócipője van tele a Horner üggyel, de tetszik vagy sem, ki kell jelenteni, hogy ezen a hétvégén, vagy ez a hétvége, ez az évadító hétvége ennek az ügynek az árnyékában zajlott, úgyhogy kár is lenne bármit mondani, nyilvánvalóan mindenkit érdekelt az, hogy hogyan is alakulnak az erőviszonyok, hiszen eljött végre a tettek ideje, amikor nem lehet tovább titkolni azt, hogy kinek mi van a kis szatyorkájában, meg kell mutatni azt, hogy ki mire képes, ez nyilvánvalóan foglalkoztatta a közvéleményt, de talán közel sem annyira, mint az, hogy hova is alakul ez a kurta, furcsa és meglehetősen büdös ügy, ami zajlik a Forma 1-ben hetek óta.
Ugye szerdán érkezett az a hír, hogy Horner marad a Red Bull élén, és akkor azok a szurkolók, és nyilván nagyon sokan vannak, akiknek már mindenük tele van ezzel az üggyel, mint egy fellélegezhettek, hogy na, akkor most már végre lehet mással foglalkozni. Aztán hát eltelt szerda óta ugye most már 4 nap, és azt láthatjuk, hogy egyáltalán nem ért véget ez a történet, sőt, tulajdonképpen tán pontosabb úgy fogalmazunk, hogy egyszerűen elkezdődött a Horner ügy második fejezete, nem?
Figyelj, nagyon meg kell fontoljuk azt, hogy mit mondunk, mit jelentünk ki, milyen állításokat teszünk ezzel az ügyel kapcsolatban. Én úgynan közelíteném, meg egy kicsit összefoglalnám azt, hogy mi van. Nem is tudom, hogy ez jó megfogalmazása. Én elmondom, amit elmondhatok abból, amit tudok. Ez pedig az, hogy ez a Horner ügy, ez gyakorlatilag egy sokkal nagyobb volumenű ügynek egy mellékszála, amit úgy adta az élet, hogy ez látható ebből az ügyből a legjobban. Mivel hogy a Formula 1 egy globális sport, amiért milliárdok rajonganak szerte a világon, rengeteg ember figyeli a Formula 1-es eseményeket, ezért ez nyilvánvalóan szemet szúr, meg nagy port kavar, hogyha a világbajnok és az elmúlt éveket domináló csapat vezetője ebbe az ügybe belekeveredik. Tehát ez egy mellékszál egy sokkal nagyobb ügyben, amit két érdekkör vív egymással egy bizonyos dologért, egy nagy embernek a halála után. Hogyha ez így, talán ezzel így kellően érthető voltam azzal, hogy miről is beszélünk itt. Szóval ez pedig, mivel hogy ennek a bizonyos érdekkörnek, vagy ennek a nem tudom, hogy fogalmazzam meg. Ennek a bizonyos, amiért a harc zajlik, ennek két Formula 1-es istálója is van, így nyilvánvalóan mindenki jobban odafigyel arra, hogy mi is történik ezzel kapcsolatban. Egyébként hihetetlenül szürreális volt az, hogy Hát ugye voltak szabadedzések, volt időmérő, nyilvánvalóan amikor a pályán esemény zajlott, akkor azért mindenki a pályán zajló eseményeket figyelte, de ahogy annak vége volt, azonnal témát váltott mindenki, és bármerre jártál a pedokban, én nagyon komolyan mondom neked, hogy még a cateringben és a hospitality helyiségekben is a kiszolgáló személyzet arról beszélgetett, hogy te hallottál valami újat, Úgyhogy ez nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy nagyon nem jó a sportnak. Nagyon itt lenne az ideje annak, hogy valaki rövidre zárja ezt a történetet, mert a sporton belül úgy tűnt nekünk az, hogy ez azért jobban az érdeklődés középpontjában állt, mint maga az, ami a pályán zajlott.
Igen, és hát ugye érkezett itt egy nagyon érdekes nyilatkozat immáron a verseny leintését követően, méghozzá Jos Verstappentől, ami, ahogy mondtad, óvatosan kell fogalmaznunk, de arról nyilván szabad beszélnünk, hogy Jos Verstappen, a háromszoros világbajnok Max Verstappen édesapja mit mondott. Ugye a Daily Mail írta meg azt, hogy a Red Bull családon belül korábban nem hallható hangot ütött meg a témában Jos Verstappen, és ugye arról beszélt, gyakorlatilag azt mondta, hogy Christian Hornernek távoznia kellene, mert ami itt zajlik, az kártékony a csapatra nézve. És nagyon érdekes volt ezt olvasni azt követően, hogy Horner szerdától szombatig más sem mantrázott, csak a csapat egységet. Egységes a csapat, és egységben az erő, és egységesek vagyunk. A győzelem után is ugye arról beszélt, hogy egy olyan csapat, ahol nincs csapat egység, az nem tud ilyen diadalt aratni, és akkor erre jön a sztárpilóta édesapja, akiről tudjuk, hogy nem egy egyszerű versenyző apuka, tudjuk, hogy mekkora szava van neki. Gyakorlatilag néha Max Verstappen magyar hangjaként funkcionál, és azt mondja, hogy szerinte itt a csapat egységet bomlasztja Christian Hornernek a jelenléte, meg ez az egész történet. És hát ezek után tényleg bármennyire unja az ember a Horner ügyet, meg az, hogy erről folyik a szó, de hát itt egy elég kézzelfogható jelét kaptunk annak, hogy ennek a sztorinak egyáltalán nincs vége. A kérdés csak az, hogy hova juthat ez az egész, hova eszkalálódhat ez az egész, mert nyilvánvalóan Jos Verstappen szavaira reagálni kell. Nem egy akárki fogalmazta meg ezt a nyilatkozatot.
Minden kétséget kizáróan Verstappen, az idősebb Verstappen szavai arra utalnak, hogy azért vannak ennek a történetnek olyan, ennek a mellékszálnak olyan zöngéi is, amit a külvilágból nagy valószínűség szerint nem úgy látszanak, mint ahogy azt ők ott belül, a csapaton belül megélik. Ezen mindenképpen érdemes elgondolkodni. Hogy persze, nagyon sok olyan kommentet láttam, hogy miért mond ilyet a versenyző apja. Hát nagy valószínűség szerint azért, mert jobban belelát a kártyákba, meg jobban belát a színfalak mögött, mint bárki más. Valószínűleg azért ragadtatta magát ilyen kijelentésre, hogy ezt elmondja. Ugyanakkor azt érdemes értelmezni, ami zajlott például vasárnap a pedokban. Ugye láthattuk a nagy bevonulását a Horner-házas párnak. Ez szándéka volt így megkomponálva, hogy ez a nagy bevonulás ez meglegyen. Ugye ez egy üzenet volt, hogy nem lehet Hornert kizökkenteni azokkal a vádakkal, amikkel őt megvádolták. Ugyanakkor, ami a legfontosabb és legnagyobb nyomatékú része volt a történetnek, az Salerm Juvidia és Christian Horner közös mutatványa. Egyrészt a rajtrácson, illetőleg utána a díjátadó ceremóniánál. Ugye ott volt Jerry Horner, Christian Horner, Salerm Juvidia és Salerm Juvidia felesége. Salerm Juvidia, aki esetleg még nem tudná, a Red Bull 2%-os tulajdonosa, a családja pedig 49%-ot birtokol a Red Bullban, ami 51%, tehát ők a többségi tulajdonosai a Red Bullnak. És ő az, aki makacsul kitart amellett, hogy Hornernek maradnia kell. Ez, amit vasárnap láthattunk, ez egy nagyon nagy szabású erődemonstráció volt ennek az érdekkörnek a részéről. Aztán, hogy mi fog még ebben az ügyben történni, azt hát mi is izgatottan várjuk, de az biztos, hogy nincs vége ennek a dolognak, és jönnek majd újabb érdekes adalékok, meg újabb érdekes megnyilvánulások, meg csipet kék, legalábbis amikor távoztunk a Sahiri pedokból szombaton késő este, akkor az volt az együttetű véleménye mindenkinek, hogy akkor egy mozgalmas néhány nap vár ránk a szaúd-arábiai nagydíj felvezetéseként. De szerintem ezt a témát zárjuk is rövidre. Egy dolgot mondunk, hogy igen, tudjuk, hogy nem mindenkinek tetszik ez, de megpróbálunk egészséges mértékben azért időről időre beszámolni, vagy csepegtetni ezzel a témával kapcsolatban, mert olyan horderejű ügyről van szó, ami nagyon nagy hatást gyakorolhat a Forma 1 egészére nézve.
Igen, és porszakmai szempontból is meg lehetnek a következményei, folyamányai. Ugye jó néhányan megfogalmazták ezt, többek között az FIA elnöke is, hogy nagyon szerencsés lenne, hogyha a pályán zajló eseményekre fókuszálhatnánk ehelyett a történet helyett. És hát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy nem jött jól az, ami szombaton történt, hiszen hogyha lett volna egy észreveszhetően szenzációs évadnyitónk, az nagyon sok figyelmet elterelhetett volna úgymond a Horner sztoriról, és helyette inkább az izgalmas évadnyitóról beszélgethettünk volna, de hát nem feltétlen tudunk.
Itt egy picit Mohamed Ben Sulayemre utalnék, ugye az FIA elnökére. Ő csínyán bánik azzal, hogy hogyan nyilvánul meg ezzel a témával kapcsolatban. Alkalmam nyílt elcsípni őt, a rajtrácsról lefelé jövet együtt bandukoltunk végig a pitlénen vissza a pedokba, és én azt mondtam neki, hogy én magam azt látom, meg azt látjuk a rajongói bázis visszajelzései alapján, hogy mindenkinek tele van már a hócipője ezzel, és mindenki azt szeretné, hogyha a versenyzésre összpontosítanánk, és hát jelezte azt, hogy tisztában vannak ők is ezzel a helyzettel, hogy ez nem egy áldásos állapot, és hogy jó lenne, hogyha ez minél hamarabb megoldódna. Nagy kérdés, hogy ők ezzel kapcsolatban milyen kompetenciájuk van nekik, gyakorlatilag semmilyen azzal kapcsolatban, hogy egy csapatnak milyen belső ügyei vannak. Megpróbáltam megkérdezni Salem Juvidiát is azzal kapcsolatban, hogy nem érzi úgy, hogy ez adott esetben azért nagyon rossz hírét kelti akár a vállalatnak, akár a csapatnak, de nem kívánt semmiféle állásfoglalást tenni, nem beszélt újságírókkal egyáltalán az itt tartózkodása ideje alatt a Red Bull többségi tulajdonosa.
No, foglalkozzunk akkor másokkal. A holt szezon mondhatni főszereplője, ha tetszik, hanem Christian Horner volt, de azért volt egy másik főszereplője ennek a holt szezonnak, Lewis Hamilton személyében, aki ugye február első napján valósággal sokkolta az egész sportvilágot azzal, hogy átigazolását, hogy bejelentették az átigazolását a Ferrarihoz. És ugye ennek az átigazolásnak kelletlenül, de főszereplője lett Carlos Sainz is, az a Sainz, akinek pedig távoznia kell a Maranellói csapattól Hamilton érkezése miatt, és szerintem izgatottan várhattuk azt, hogy Hamilton, illetve Sainz az első ilyen nagy nyilvános fellépésükön a történések óta hogyan fognak megjelenni, akár a kamerák, mikrofonok előtt, akár a versenypályán. És hát a pályán azért azt hiszem, hogy egyelőre Sainz Hamilton 1-0, hogyha egy ilyen kis külön meccsbe belemegyünk. Már ha csak azt nézzük, hogy a csapaton belüli párharcok hogyan alakultak, Sainz ugye a Ferrari belülit megnyerte, Hamilton a Mercedesen belülit elbukta. De mit láttál rajtuk a pedokban? Hogyan járt skelt ez a két ember a bahreini hétvégén?
Ahogyan azt ilyenkor szokták az évanyitón, hurrá optimizmussal telve és teljes magabiztossággal mind a ketten. Gyakorlatilag rendíthetetlennek mutatkoztak, és nagyon-nagyon bizakodóak voltak azzal kapcsolatban, hogy jó sikerül majd számukra az évanyitó. Ahogy mondtad, Sainz Hamilton 1-0, az igazság az, hogy én azt láttam Carlos Sainzon, amit én vártam ennek a fejleménynek a hatására. Az pedig az, hogy nagyon sokszor beszéltünk róla itt a műsorban is, meg sokan azt is mondták, hogy tökkel ütöttek vagyunk, hogy ezt ilyet vizionálunk egyáltalán, de tetszik, hogy sem ez létezik, hogy azért Sainz a korona gyémántjának számító Charles Leclerc mellett azért nagyon sokszor bele volt kényszerítve olyan helyzetekbe, amik hát azért nem feltétlenül előnyösek. És hát itt a műsorban is beszéltünk róla, meg a szerkesztőségi beszélgetések során is sokszor szóba került az, hogy talán ez a fejlemény, hogy neki távoznia kell, megadja neki azt a szabadságot, hogy most már nem kell mindent annyira komolyan vennie, amit rá szabnak feladatul. nem kell minden kompromisszumot megkötnie, meg elfogadnia, amit a csapat elvár tőle, és azt gondolom, hogy ez a felszabadultabb lett ezáltal Sainz, és ez szerintem ez megnyilvánult rajta a hétvége folyamán folyamatosan. Makulátlanul tiszteletben tartotta azt, tehát nem kiabált kígyót békát a Ferrari-ra, amiatt, hogy neki távoznia kell az év végén, de már nem volt meg az a túláradó kedvesség sem, mint aminek egy versenyző és az őt foglalkoztató csapat között általában meg kell lennie. Tehát egy picit szabadabban beszélt, egy picit szabadabban viselkedett, meg egy picit szabadabban versenyzett is. Tehát oda tette magát azért, ahogy kell. Nem volt kecmec. Ez
nagyon, nagyon szépen és tükörsimán előzte meg Leclert. Ugye tudjuk azt, hogy Leclernek az autója nem volt 100%-os, Sainz viszont ezt tökéletesen kihasználta. Utána ugye nyilatkozott a versenyüzen nyilatkozott magáról a csatáról is, azt mondta, hogy ő így szeret versenyezni, ahogy ez a párharc kettejük között lezajlott, teljesen tisztán és mindent
tudod,
betartva.
Tudod, miről beszélt? Arról beszélt, hogy az elmúlt év, a 2023-as év az inkább egyfajta ilyen kényszerversenyzés volt. Tehát, hogy folyamatosan a gumikat kellett figyelni, meg nem tudott igazándiból támadó üzemmódban versenyezni. Úgy, ahogy ő igazándiból szeret. Tehát igazi agresszív támadó felfogásban. Azt mondta, hogy erre a tavalyi év, meg a tavalyi autó nem adott lehetőséget. Viszont azt mondja, hogy a teszt után, meg az évadnyitó után, most már azért úgy tűnik, hogy abba az irányba mozdult el a Ferrari, hogy olyan autó készült Maranellóban, amelynek köszönhetően sokkal inkább ki tudja hozni azt a versenyzői stílus, azt a mentalitást, amit ő maga képvisel, ez az agresszívabb és támadó felfogású versenyzés. Azt mondta, hogy ez sokkal jobban illeszkedik ehhez az autóhoz. A hétvégi produkciója egyébként összességében véve is megerősítette talán azt, amit a teszten is láttunk, hogy egy picit, mintha neki jobban sikerült volna ez az összehangolódása az idei autóval, amit Leclernek.
Igen, hát megnézzük, tulajdonképpen ő volt a mezőnyből az egyetlen, aki legalább az egyik Red Bullt valamiféle csataszerűségre tudta kényszeríteni, hiszen amikor az utolsó kerékcserére kijöttek ő és Perez, akkor nem lehetett egyértelműen kijelenteni, hogy Sergio Perez lesz a második. Ez a maximum, amit a Red Bull ellenfelei fel tudtak mutatni ezen a versenyhétvégén, legalábbis ezen a szombati nagy díjon az időmérőn Perezt azért jó néhányan elkapták, és Sainz kapcsán azt akartam még kiemelni, hogy ugye amikor ő már Leclerc előtt volt egyszer, utána a kiállásoknál megint Leclerc mögé került, és ez szült némi felháborodást, na nem Sainzban, lehet, hogy benne is, de akkor nem mutatta, de ugye rajongói körben láthattuk a közösségi médiában, hogy Leclerrel Sainz elé vágott a Ferrari, és Sainz nagyon szépen megvédte a csapatát egy nyilatkozatban, bodván, hogy egyszerűen neki még jók voltak az abroncsai, Leclercnek már nem, így aztán teljesen logikus lépés volt, hogy Leclert hozzák ki előbb, és mivel gyakorlatilag azonnal meg tudta őt előzni, nem veszített sok időt a csatával, ezért így összességében nem került ez neki sokba, úgyhogy hogy ez tényleg így volt-e, vagy sem, a fene se tudja, már hogy Sainz tényleg így gondolta-e, de a nyilvánosság előtt kiállt a csapata mellett, nem úgy, mint más valaki, akiről majd későbben beszélni fogunk még.
Egy picit Hamiltonról is beszéljünk. Természetesen ugye az ő közelgő csapatváltása kapcsán nagyon sok szó esett erről is a hétvége folyamán. Gyakorlatilag azt hallottuk tőle, amit eddig már többször is, amit a teszt idején is elmondott, hogy ez mindig is szerepelt a tervei között, hogy egyszer a Ferrari-nál fog versenyezni, és hát most látja elérkezettnek az időt. De abban reménykedik Hamilton, hogy ezek a Ferrari-s témák, amik időről időre fel van készülve rá, hogy elő fognak kerülni a szezon folyamán, hogy ezek nem fogják őt megzavarni arra, hogy a feladatára összpontosítson. Azt hangsúlyozta, hogy természetesen jelen pillanatban 2024 a legfontosabb, és az idei szezonból szeretnék kihozni a legtöbbet.
Hát ebből a futamból minden esetre nem sikerült kihozni neki a legtöbbet. Nézzük, hogy kiknek sikerült. Kezdjük meg díjaink átadását. Mindenek előtt a Best Followers külön díjat ismertetjük. Ugye a Formula Podcast Facebook csoport sok ezer tagja közül egy jelentős hányad szokott minden egyes verseny után szavazni a Facebook csoportba kitett szavazásunkon. Azzal kapcsolatban, hogy kit láttak ők a hétvége emberének, és egy kis minimális újítással úgy döntöttünk, hogy idén már a szavazás első három helyezettjét ismertetjük, nem csak az elsőt. Ezen a hétvégén a szavazáson harmadik helyen végzett, őszintén megmondom számomra némi meglepetésre, Lando Norris. Második helyre került a futamgyőztes Max Verstappen, és elsöprő többséggel Carlos Sainzot találták a hétvége emberének a Formula Podcast Facebook csoportjának tagjai. Valószínűleg többek között azon indokok miatt, amiket mi felhoztunk az imént. Természetesen teljes mértékben egyetértünk veletek azzal kapcsolatban, hogy Sainznak egy pazar hétvégéje volt. Ennek ellenére mi biztos nem fogunk mind a 24 verseny hétvégén így tenni, de ezen a 7 verseny hétvégén Max Verstappent választottuk a hétvége emberének. A magam részéről mindenek előtt azzal tudnám ezt indokolni, hogy még önmagához képest is kiemelkedő produkciót nyújtott azzal, hogy teljesítette az úgynevezett Grand Slam-et, azaz rajtcélgyőzelmet aratott a pole pozícióból, minden egyes versenykört ő zárt az élen, és még a leggyorsabb kört is behúzta. Ezt 5-5-ször csinálta meg karrierje során mindösszesen. Az abszolút rekordot egyébként Jim Clark tartja 8-al. Ez azon nagyon kevés mennyiségi rekord egyike, amit se Schumacher, se Hamilton, se Verstappen nem tudott megdönteni, legalábbis egyelőre. És Verstappen mindezt ugye egy szezonnyitón, egy új, alapjában megújult versenyautóval tette meg, egy olyan hétvégén, ahol, és most megpróbált utoljára utalni a Horner ügyre, de nyilván ő sem tudta magát teljesen kizárni abból, mindabból, ami körülötte a Red Bull csapatán belül zajlik. Az is bizonyos, hogy Jos Verstappen az említett nyilatkozatát nem a verseny után septiben szülte meg, Verstappen minden bizonnyal tudhatott arról, hogy itt egy ilyen lépés készülődik, és hát a pályamutató teljesítményén ebből semmi nem látszott.
Igen, én is ezt akartam kiemelni, hogy egy ekkora kalamajka, egy ekkora trutyi kellős közepén is ilyen szintű teljesítményt, meg ilyen szintű koncentrációt tud produkálni. Ez tényleg azt mondja, hogy Verstappen rendíthetetlen harcos. Illetőleg hát még egy érdekesség volt ugye az időmérő, a Q3, hogy ott hol volt, hol nem volt, de amikor kellett, akkor meg tudta rázni magát, és akkor tudott összerakni egy olyan kört, amikor kellett, és egy olyan erős kört, amilyen kört kellett ahhoz összerakni, hogy megszerezze a rajtásosséget, és ez téma is volt egyébként a médiacenterben is, meg a különböző sajtóeseményeken is, hogy hogy a fenében lehet ezt így csinálni, hogy ennyi minden történik körülötte, meg így alakul egy időmérő, de amikor kell, akkor mindig odaér, és mindig meg tudja csinálni azt, ami kell ahhoz, hogy meglegyen az az eredmény, amire neki szüksége van. Úgyhogy magyarázat erre nem nagyon van. Te minden kétséget kizáróan nálunk Verstappen a hétvége embere. Gratulálunk neki.
Következzen a hétvége meglepetése, és itt ha el tudod fogadni, barátom, én arra teszek javaslatot neked, hogy Joe-t jelöljük ebbe a pozícióba. Ugye igazán nagy kiugró meglepetés az élmezőnyben nem volt. Ha végignézzük a pontszerzők listáját, hát gyakorlatilag lehet, hogy ezt előre is meg tudtuk volna írni. Talán azon meglepődhettünk, hogy Russell így az időmérő meg a futamon is jobb volt, mint Hamilton, de alapvetően ugye az 5 nagy csapat 10 versenyzője szerzett pontot. Arra viszont én álmomban nem gondoltam volna, hogy a best of the rest az Joe lesz ezen a hétvégén. Ugye ő végzett a 11. helyen, sokáig úgy tűnt, hogy akár még a pontszerzésre is lehet esélye, aztán ugye Lance Stroll váratlanul jó versenytempója miatt erről végül lecsúszott, de összességében számomra maga Joe is, meg a Kik Zauber is meglepetés jelentett ilyen értelemben ezen a hétvégén. mind a mellett, hogy az autó továbbra is nagyon szép, de nyilván ez erősen szubjektív. Joe egyébként úgy nyilatkozott, hogy ő nagyon sajnálja, hogy ez egy ilyen sima verseny volt, hogy mind a 20 versenyző célba ért, hiszen egyébként ugye ez egy pontszerzés lehetett volna, ha csak egy valaki is kiesik az öt nagy csapat versenyzői közül, és szerintem azt is jól láthattuk, kicsit most elkalandozok, hogy nehéz dolga lesz a második öt csapatnak úgy szólván erőből pontot szerezni, mert egyelőre ilyen nagyon határozottan kétszer ötre bomlik a mezőny.
Joe-nak fekszik ez a bakreini pálya, ez nem is titkolja soha, amikor szóba kerül ez a téma. Ugye 2022-ben az évadnyitón debütált ő a Forma 1-ben, és tudtam pontszerzésre tette meg ezt. Azóta is a szíve csücske a bakreini pálya kedveli, tehát itt neki jó megy rajta, meg nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a harmadik idényét kezdi a Forma 1-ben ugyanannál a csapatnál, tehát azért valahol az eddig elvégzett munkának valahol valamikor ki kell fizetődnie, és én szerintem egy kifejezetten jó formában levő Joe-t láttunk ezen a hétvégén.
Hát akikről viszont nagyjából semmi pozitívat nem tudnánk mondani, az az alpinistáló. Szerintem senkinek nem lesz meglepő, hogyha azt mondjuk, hogy a hétvége csalódásának az alpint választottuk. Tudtuk, hogy az idei autó az nem jó. Tudtuk, hogy nagyon nagy bajok vannak az alpinnál, mind morálisan, mind egyéb szempontból. De azt egyszerűen nem mertük volna kijelenteni a szezonnyitó előtt, hogy az Alpine tök utolsó lesz. Pedig ez történt, az Alpine tök utolsó lett. Ugye az időmérőn az utolsó rajtsort foglalták el, vagy szerezték meg maguknak Ocon és Gasly, és ugye két versenyzőt tudtak megelőzni a nagydíjon. Valtteri Bottast, aki nagyjából egy percre a boxban ragadt egy elrontott kerékcsere miatt, illetve Logan Sargentot, akinek menet közben kellett kormányt cserélni az autójában, meg ugye a pálya szélén kellett gyakorlatilag újraindítani az autóját a műszaki problémák miatt. Ennyi, ezt tudja az Alpine felmutatni Bahreinben. Döbbenetes produkció. Azóta ugye az is kiderült, hogy két újabb kulcsembert elveszítettek, a technikai igazgatót, illetve az aerodinamikai részleg vezetőjét, és hát nem látni a kiutat, tehát hogy egyszerűen nem tudsz pozitívumot megragadni abban, amit az Alpinnál látunk. Vagy ha te tudsz, akkor kérlek, jelezd nagyon gyorsan.
Nem tudok, viszont mindenkitől csak a szokásos és ilyenkor jó megszokott lózungokat hallottam, hogy azt ismételgették, hogy igen, nagyon hosszú a szezon, nem áll jól a szénájuk, de nagyon sok idő van, meg nagyon sok minden
készül. Bízunk a csapatban.
Igen, a szokás, az összes ilyen szokásos lózungot, amit ilyenkor szoktak, mindent elpufogtattak ezen a hétvégén, hogy majd csak változik valami. Szeretnék visszautalni az egyik Pitwalk pluszos videómra, amiben legjobb tudomásom szerint még a hír kitörése előtt beszéltem arról, hogy Matt Harman technikai igazgató és az aerodinamikai részleg vezetője, ők kifelé indexelnek ebből a csapatból. Tudomásom van arról, hogy más nem állistás szakembernek számító, de nagyon fontos szerepet betöltő kulcsfontosságú háttéremberek is távozni kívánnak Enstonból, és az egész sztori egy picit ilyen szétesőben van ebben a formában. Most itt pusborgok is rögtön egy kicsit visszautalva szintén ugyanerre a Pitwalk pluszos videóra. De azt hallottam, hogy azért amíg eljutottunk idáig, hogy az Alpine visszaesett a mezőny végére, azért addig elég sok minden történt. Ugye láttuk, hogy itt azért hirtelen is születnek döntések. Ilyen volt tavaly például a menedzsment teljes lefejezése a belga nagydíj hétvégének a kellős közepén is. Azt hallom, hogy Luca De Meo, a vállalat első embere, rohamosan kezdi elveszíteni a türelmét az Alpinnál látható. Most már ez nem egy helyben toporgásról van szó, hanem rohamtempóban menetelnek hátrafelé, és ez nagyon nem tetszik a nagyfőnöknek, aki fontolgatja, hogy mi a fenét kéne csinálni ezzel a programmal. Ugye az álmos könyvek szerint az soha nem jelent jót, hogyha egy vállalati vezető gondolkodik azon, hogy mi legyen a Forma 1-es program jövője.
Ezen a ponton van egy remek ötletem. Vegye meg az Andretti.
Hát nem is az Andretti, de más jelentkező, érdeklődő van erről a történetre. Erről is beszéltem a Pitfall Plus-os videóban. Ez volt a hétvége egyik legérdekesebb fejleménye, ami nem a fősodratú témához kapcsolódott, hogy én azt hallom, hogy többen is, több érdeklődő is kopogtat az Alpine ajtaján a vezérkarnál, a Renault vezetőségénél, hogy átvennék ezt a történetet. És az egyik legérdekesebb ajánlat az Egyesült Államokból érkezett, egy ottani befektetési társaságtól, akik állítólag akár menet közben is hajlandóak lennének átvenni ezt a társaságot úgy, ahogy van. Nagy kérdés az, hogy milyen döntés születik ezzel kapcsolatban. Egy dolog biztos, hogy az Alpine jövőjét, most már, hogy láttuk ezt, egyébként csak elárulok egy dolgot, beszélgettem egy forrásommal, aki fogalmazunk úgy, hogy a múltban nagyon sokszor nagyon jó információkkal látott el engem. Azt mondta, tőle hallottam először erről a sztoriról, még a hétvége kezdete előtt, és ezt úgy nyugtázta ezt a történetet, hogy te figyelj, akkor járnak a legjobban, hogyha eladnák az egészet a fenébe még a mai napon, mert ha elkezdődik a hétvége, és kimennek a pályára az autók, az az Alpine számára az első hétvége az olyan lesz, mint egy ilyen diszkonteg. Mintha tennél rá egy jó nagy adag árkedvezmény.
Sárga címke. Formegyes autó sárga címkével.
Mert hogy ez a hétvége lefelé fogja nyomni az Alpine árfolyamát, és hát az igazság az, hogy szerintem nem járunk távol a valóságtól, hogyha azt mondjuk, hogy itt bizony krízis van, itt bizony olyan túl sok jóra nincs kilátás, és hogy én magam részéről hozzáteszem, hogy én egyáltalán nem lennék meglepődve azon, hogyha azt mondaná a Renault, hogy akkor ők dobják ezt a sztorit, maradnak motorszállítóként, és akkor jöjjön valaki, aki átveszi ezt a csapatot, és megpróbálja gatyába rázni.
Jó, végül is a Renault F1-es története évtizedek óta erről szól, hogy jönnek, mennek, kimennek, visszajönnek, most motorszállító vagyok, most gyári csapat, most kis az, hát ennek a történetnek láthatjuk esetleg majd a következő fejezetét. Következzen a hétvége pillanata, ami nem feltétlenül mindig egy szép pillanat, inkább amolyan emlékezetes pillanat szokott lenni, és számomra ez a pillanat a levezető körben jött el, amikor Yuki Tsunoda kiengedte a gőzt, mondhatni. Ugye Tsunodát a verseny hajrájában Daniel Ricciardo mögé parancsolták, tehát csapatutasítással élt a Visa RB, és Tsunoda a levezető körön úgy döntött, hogy megmutatja magáét, és először a 8-as kanyar bejáratán így bevetődött Ricciardo mellé, füstölőset fékezett, kicsit bezuhant a bukótérbe, és hát Ricciardo pedig nyilván nézett, hogy ez most mi volt, és ahogy elindult a 9-es kanyar felé, Tsunoda még egyszer megelőzte őt. A Kressz oktatóm, vagy a vezetés oktatóm annak idején azt mondta, hogy nem tartottam kellő oldaltávolságot. Na, hát Tsunoda pontosan ezt tette. Semennyi oldaltávolságot nem tartott. És hát ugye a leítés után azért egyrészt Ricciardo is mondta, hogy szerint ez nagyon-nagyon éretlen volt, meg hát még a csapatrádióban idiótának nevezte Tsunodát, aki viszont hát kicsit lehiggadva is arról beszélt, hogy egyáltalán nem értette, hogy miért kellett őt Ricciardo mögé parancsolni, és különös tekintettel arra, hogy Ricciardo sem tudta megelőzni Magnussent, miért nem kapta vissza a pozíciót. Ez utóbbi egyébként tényleg érdekes, mert egyébként nem úgy tűnt, mintha Tsunoda annyival lassabb lenne Ricciardónál. Minden esetre az első csapaton belüli cirkuszt idén a Visa RB-nél jegyezhettük fel.
Így van, ugye egy teljesen új menedzsment van, teljesen új csapatvezetés van ennél a gárdánál. Hát úgy tűnik azért, hogy ehhez a szerepkörhöz még hozzá kell szoknia Loran McKeesnek. Peter Bayernek, ugye, aki ügyvezető igazgatóként vállal a szerepet ennek a társaságnak a vezetésében, a sportszakmai ügyekre ilyen téren nincsen ráhatása, de úgy tűnik, hogy McKees vezetése alatt azért még van mit csiszolódnia ennek a társaságnak, hogy azért föl legyenek vázolva tisztán azok az irányok, meg legyen érezve az, hogy mit, mikor, miért csinálnak, meg miért vállalnak kockázatot, vagy miért vállalnak áldozatot. De hát ezt meg is mondta Loran McEase, amikor a Las Vegas-i bemutatója volt ennek az RB autónak, hogy hát arra számítanak, hogy a szezon első felében azért még a menedzsmentnek össze kell csiszolódnia, meg az egész társaságnak össze kell csiszolódnia. Alapvetően egyébként a Visa Cash App RB úgy, ahogy van, tekintettel arra, hogy azért itt egy jelentős hatása van a nagyobb csapatnak, a Red Bullnak, azért valamilyen szinten ők a csalódás kategóriába kerültek ezen a hétvégén. Picit én magam egy picit többet vártam tőlük, de hát ez egy másik történet.
Egyetlen pozitív mód lehet szerintem róluk elmondani, hogy a Joe mellett Cunoda volt a másik olyan nem az öt nagy csapathoz tartozó versenyző, akiről a futam egy pontján elhihettük, hogy akár pontot is fog szerezni. Aztán ugye Cunoda maga is beszélt arról, hogy bármilyen jól indult ez a verseny, utána egyszerűen nem működött semmi sem úgy, ahogy szerette volna. Most viszont akkor nézzük, mit szeretnének a kedves hallgatók. Következik a futamértékelő adások legjobban várt rovata, avagy pusmorgassék. Mészáros Sanyi, kérlek, mesélj nekünk arról, hogy milyen információ morzsákat tudtál begyűjteni a pedokban. Ugye a hétvége során több fórumon, a formula.hu-n, illetve a Pitfall Plus-os videókban is utalgattál különböző lehetséges pilóta piaci mozgásokra. Miről beszélt a pedok akkor, amikor épp nem a Horner ügyről beszélt?
Fú, hát ugye a pilóta piacon nyitva levő kérdések azért azok foglalkoztatnak nagyon sok mindenkit, hogy mi is lesz, meg hogy is lesz. Ugye a legnagyobb nukleáris erejű csapás az már megtörtént a Hamilton átigazolással. Az, hogy milyen irányba tőlnek majd a dominók ezt követően, hát ez egy nagyon nagy kérdés, természetesen mindenki odafigyel. Tehát nekem úgy tűnik, az én meglátásom, az én benyomásom az, hogy a Mercedesre vár mindenki, tehát a Mercedes lesz a meghatározó ezen az idei pilóta piacon, hogy milyen döntést hoznak ők. Ugye nekik, amikor beszéltem róla, meg írtam róluk, mert írtam egy hosszabb anyagot a formula.hu-ra erről, akkor még úgy tűnt, hogy valójában két esélyes ez a történet, azóta már tudjuk, hogy akár még három is lehet, még ha nem is feltétlenül most, de mondom, tehát az alapkoncepció az, amit én hallok a pedok sűrűjében, hogy ahogy neki mentünk ennek a szezonnyitónak, hogy Wolff előtt kettő darab esély kínálkozott. Kettő olyan dolog van, amit komolyan mérlegel. Az egyik Fernando Alonso leigazolása. A másik pedig egy igazi extrém megmozdulás, ez pedig ennek a fiatal olasz srácnak, Andrea Kimi Antonellinek az azonnali Mercedes-es kinevezése 2025-re, úgyhogy nem küldte el pallérozódni, mint ahogyan George Russell-t elküldték annak idején a Williamshez. Tehát, hogy ez a két opció van. Az egyik az nyilván azt, hogy Alonso leigazolása, azt azért annyira nem kell magyarázni. Nincs mit magyarázni rajta. Világbajnok nélkül lenne a Mercedes abban az esetben, hogyha Hamilton távozik, és nem világbajnokot hozzak a helyére. Alonso állítólag Wolff számára ez az egyik út. Alonso számára még ez egy nagy kérdője, hogy milyen irányba kellene lépni. Mert ugye azért ő nagyon mélyen elkötelezte magát az Aston Martin mellett, meg a Stroll birodalom mellett. Nagyon sok mindent építenek rá, meg nagyon, nagyon nagy megbecsülésnek örvend a jelenlegi állomás helyén. De nyilvánvalóan szeretné tudni, hogy sikerül-e előrelépni 2023-hoz képest ezzel az autóval. Tehát, hogy van-e értelme maradni ennél a társaságnál, hogy lehet-e ebből, ugye nagyon nagy investíció zajlott, új gyárba költöztek, komoly szakemberek érkeztek, nagyon sok minden történt. Tehát ennek valahol valamikor ki kell fizetődnie. Tehát Alonso vár arra, hogy mi történik az Aston Martinnal, erre néhány futamra még nyilvánvalóan szüksége van, hogy átfogó képet kapjon arról, hogy mi a helyzet. Ő maga egyébként azt mondta a nyitó futam után, hogy alapvetően ő úgy érzi, hogy jók az alapok, amikre építkezni lehet, de nyilvánvalóan, mivel hogy ez egy nagyon hűvös hétvége volt, például erről még nem is beszéltünk, szokatlanul hűvös volt az esti órákban, ezért mondta mindenki azt, hogy nem feltétlenül kell reprezentatívnak tartani a mostani hétvégének az eredményeit, mert amikor mondjuk átmegyünk ezen a hétvégén Jeddába, ott már jóval nagyobb lesz a, jóval magasabb lesz a hőmérséklet, ez adott esetben valamiféle változásokat is eredményezhet az eddig látott erőviszonyokban. Szóval Alonso szeretném megvárni az első néhány futamot, hogy lássa, hogy mi történik az Aston Martinnál, van-e értelme ott maradni. Ha esetleg úgy gondolja, hogy nem, még dönthet úgy, hogy akkor köszönöm gyerekek, nekem az egész Forma 1-ből elegem van, és akkor visszavonulok, amit én magam nehezen tudnék elképzelni, meg szerintem ezzel te is így vagy, meg nagyon sokan még szerte a világban. Hogy azért ameddig csak lehet, meg ameddig csak bírja a gyűrődést, azért ő itt szeretne maradni, meg szeretne még futamokat, adott esetben még világbajnoki címet is nyerni. Tehát, hogyha esetleg kiábrándul az Aston Martinból, akkor foghatja a pipáját, kalapját, elmehet a Mercedeshez, ahol ugye nyilvánvalóan rövid távú megoldást jelentene, mert hát azért olyan 4-5 évre már vele nem lehet tervezni. Egyre maximum 2-re, amíg őt biztosra vehetjük, hogy az még benne van. Tehát elmehet oda, maradhat, vagy visszavonulhat. Mit kell csinálni a Wolfnak? Várnia kell, meg kell adni neki az esélyt, hogy eldöntse, hogy mit szeretne csinálni. Innen, erről az oldalról ezért kell várnia. A másik oldalról, ugye Andrea Kimi Antonelli esetében pedig azért kell várnia, hogy lássa azt, hogy bírja ez a fiatal olasz sikergyáros azt a nyomást, amilyen nyomás alatt még korábban soha nem volt. Mert ez az F2, ez bizony igen egy daráló.
Ugye a szezonnyitó hétvégéje nagyon nem alakult neki jól, de én arra intenék mindenkit, hogy most ne írjuk le azonnal. Ugye a két versenyen összesen egy pontot szerzett egy elbaltázott időmérő után, de ugye Andrea Kimi Antonelli, ne feledjük, a mezőny legfiatalabbja, kihagyta az F3-at, tehát ugye elképesztően mély vízbe dobták be, mondhatni sokkal mélyebbe, mint szokás az F2-es pilótákat, mert sem ennyire fiatalon nem feltétlen szokás odaérkezni, és főleg nem szokás az FIA F3 kihagyásával. Úgyhogy én azt gondolom, hogy pár hétvégét várnunk kell, mielőtt bármiféle ítéletet mondanánk róla, annak ellenére, hogy persze, ha most csak ennyit látunk, hogy két futam, egy darab tizedik hely, az nem sok, de én azt gondolom, hogy tényleg várjunk még egy kicsit. Wolf meg egyébként vele kapcsolatban én azt hadd emeljem ki, hogy elmondta, hogy többek között azért sem akartak nagyon hosszú távú szerződést Hamiltonnal, mert hogy Hamilton is nyitva akarta tartani az ajtót, úgymond saját maga számára, de a Mercedes sem akart úgy járni, ahogy Wolf fogalmazott, ahogy jártak Max Verstappennel, amikor Verstappennek ugye nem tudtak mit mondani a Hamilton-Rosberg kettős miatt, és hát ugye ezzel gyakorlatilag Wolf össze is kapcsolta Antonellit és Verstappent. Nyilván még korai ezt mondani, de hát amikor 17 éves volt Max Verstappen, akkor szintén elég sokan felhúzták a szemöldöküket, hogy mit akar ez a kölyök, aztán lám-lám.
Gyakorlatilag nem akar még egyszer ugyanabba beleesni, hogy nem sikerül egy ilyen fiatal csodagyerekből nagy sikergyáros csinálni, ezért vár gyakorlatilag a Mercedes arra, hogy akkor milyen irányba lehet mozdulni tovább. Nyilvánvalóan, ahogy mondtam, ugye az Antonellinek is azért szeretnék látni, hogy ő mit tud ezen a szinten. Olyat is hallottam egyébként, hogy ugye idén már lehet ground effectes autókkal teszteket bonyolítani, mert a 2022-es autó az most már 2 éves autónak minősül, meg most már az a 2 éves autók, tehát hozzá lehet szokni, vagy legalábbis meg lehet ismerkedni ezekkel az autókkal, és hallani olyat, hogy Antonelli hamarosan akár ilyen Forma 1-es teszteken is részt vehet. Nem tudnék pontosan, hogy mikor vagy hol, de én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy valamikor záros határidőn belül ne következzen be ilyen, hogy beültetik F1-es autóba is, hogy megnézzék, hogy mit tud azon a szinten. Na már most itt menet közben ugye felcsillott egy harmadik esély is, hogy mi van akkor, hogyha itt a nagy fagdalkózás és torzsalkodás közben ne, hogy Isten, beborulna a Red Bull, vagy a Verstappennek elege lenne a Red Bullból, és úgy gondolná, hogy akkor menni innen tovább. Ugye Wolf tett egy olyan kijelentést ezzel kapcsolatban, mert hát nagyon sokat láthattuk Jos Verstappen beszélgetni a hétvégén Toto Wolffal, és hogy az úgy foglalt állást Toto Wolff, hogy hát soha nem mond, hogy soha. Tehát, hogy akár ez is megtörténhet. Ezt azt gondolom, hogy egy néhány héttel ezelőtt ezt még nem lehetett látni Verstappen, mint esélyt, hogy adott esetben felcsillanhat az esélye annak, hogy őt leigazolják, ha nem is 25-re, de mondjuk 26-ra. Ezen érdemes elgondolkodni, tehát hogy azért még ez is ott lebeg a levegőben. Most egy picit még az Aston Martinról, jobban mondva Carlos Sainzról, aki ugye elveszíti a helyét a Ferrari-nál az év végén Hamilton érkezésével. Nekem szent meggyőződésem volt, hogy Audi, de a hétvégén nagyon fontos emberekkel, meg háttéremberekkel folytatott beszélgetések alapján továbbra is azt mondom, hogy az Audira nagyon jó esély van, de adott esetben az is megtörténhet, hogy spanyol vált spanyolt. Ha esetleg Fernando Alonso úgy dönt, hogy átigazol a Mercedeshez, és ott folytatja a pályafutását, akkor az Aston Martinnál felszabadulna egy hely. Mint ahogy akkor is felszabadulna, ha esetleg úgy döntene, hogy akkor neki ebből elege van, és nem formegyezik, tovább kilép. Úgy tűnik nekem az a benyomásom, hogy nagyon komolyan mérlegelik Sainzék az Aston Martint, mint lehetséges állomás helyett. És meg is van ennek a logikája, hogy az pedig az, hogy ha az Audi meg is érkezik 2026-ban, ott azért még ott megkapná minden kétséget kizáróan azt az elismertséget, ami kell ahhoz, hogy egy versenyző nagyot tudjon alkotni. Ugye neki eddig mindig csak ez a, azt nem mondom, hogy mostoha gyerek, mert nem mostoha gyerek szerep, de mindig volt, ott lebegett a feje fölött az, hogy valamilyen kegyelt mellett kellett bizonyítania. Ott volt a McLarennél Norris, a Ferrarinál most Leclerc, tehát igazándiból most kellene, hogy jöjjön az ő pályafutásában egy olyan időszak, amikor tényleg igazándiból ő áll a középpontban, és ő fogja a zászlót, és ő a frontharcos. Az Audinál ezt biztosan megkapná, hogyha ezt az opciót választaná, de hát ezt meg kell jegyezni, hogy az Audi 26-ban érkezik, és arra semmiféle garancia nincs, hogy az első egy-két évben ők sikeresek tudnak lenni. Még akkor sem, hogyha ők nagyon arra készülnek, hogy ők szeretnének nagyot szólni rögtön a bemutatkozásuk idényében. Viszont az Aston Martin, mire eljutunk majd 2025 végére, vagy 2026-ról, mert ugye az Audi akkor válna igazándiból Audivá, akkor hogyha megnézed a jelenlegi helyzetet, az Aston Martinnak a logika szerint, azzal az investícióval, ami ott történt, azzal a infrastruktúrális javulással, ami ott lezajlott az elmúlt időszakban, addigra az Aston Martinnak egy kiforrott projektnek kéne lennie. Tehát elméletileg az akár azt is eredményezhetné, hogyha ő 24 végén átülne mondjuk az Aston Martinba, mert erre lehetőség kínálkozna, akkor lehet, hogy hamarabb tudna sikeressé válni, mint hogyha az Audi-s utat járná. Úgyhogy én azt látom, hogy Sainz esetében jelenleg ez a két opció van, és nyilvánvalóan még az Aston Martin mellett szól az is, hogy Honda gyári támogatást fognak élvezni 2026-tól. Engem meglepett ez, én azt gondoltam, hogy ez abszolút sima liba ez a történet, hogy akkor megy az Audihoz. Ez az esély, hangsúlyozom, az úgy tűnik, hogy továbbra is megvan, de emellett az Aston Martin is észszerű opcióként lebeg a levegőben, és ez úgy tűnik nekem, hogy ők ezt nagyon is mérlegelik meg adott esetben. Így emiatt egyébként nekik is várniuk kell a döntéssel, mert hát nekik pedig azt kell meglátniuk, hogy akkor milyen irányba mozdul Fernando Alonso. Még hogy egy kicsit még pusmorogjunk, itt szóba kerültek, csak ez dióhéjban történő pusmorgás, ugye a Horner ügyel kapcsolatban vannak mindenféle pletykák, hogy történhetnek dolgok, további dolgok a Red Bull környékén. Erről nem mondhatok sokat, csak az, hogy azért érdemes rajta tartani egyebek, mert ezért is a szemünket ezen az ügyön, mert az eredményezhet olyan területen is változásokat, amikre jelen pillanatban nem gondolnánk. A másik pedig az, hogy ezen a hétvégén most már nyíltan ki lett mondva, és én azt gondolom, hogy meglehetősen nagy határozottsággal az F1 elkezd a versenyek, az európai versenyek rotációjának irányába mozdulni. Ugye eddig erről mindig csak szösszeneteket hallottunk, meg a háttérből szivárogtak ki információk, hogy ilyen tervek vannak. Ezen a hétvégén Stefano Domenicali kerekperec kijelentette, hogy nagyon erősen mérlegelik annak az esetőségét, hogy a 2026-tól az európai versenyek azok, akiknek a helyzete megkívánja, hogy ebbe a rendszerbe bekerüljenek, hogy egyfajta rotációs rendszert szeretnének bevezetni az európai futamokra.
No, hát köszönjük szépen ezt az összegzést, ugye itt a versenyzők kapcsán, hogy mondtad, mindenki vár, azt nem tudom, hogy a kedves hallgatók várják-e, hogy meghallhassák, milyen pontszámokat adtunk a mezőny tagjainak a bahreini produkciójára, de mi el fogjuk őket mondani, hogy a következik a szezon első pontozása új hallgatóink kedvéért. Mészáros Sanyival mindketten 1 és 10 között értékeljük a pilóták hétvégi produkcióját, megpróbálva figyelembe venni az elért eredmény mellett mindenféle egyéb szempontokat is, kettünk pontszámainak átlagából pedig kialakul az, amit most hallhattok, és aminek ismertetését én meg is kezdem a Red Bull-lal. Max Verstappen lett a szezon első 10-ese, ezt valószínűleg nem kell túlmagyarázni, Sergio Perez pedig egy korrekt produkció után 7 pontot kapott tőlünk.
Jön a Mercedes, Lewis Hamiltonnak adtunk egy 6-ost, George Russell pedig 7,5 pontot kapott.
Épp annyit, mint Charles Leclerc, ő szintén 7,5-et kapott tőlünk, Carlos Sainz pedig a hétvége második legjobb pontszámával egy 9-essel távozik.
Jön a McLaren, Lando Norris 7 pont, Oscar Piastri egy 6-os.
Az Aston Martin versenyzői Alonso és Stroll más-más okból mindketten 7 pontot kaptak tőlünk. Stroll a vasárnapi felzárkózása szombati, tehát a nagy díjon mutatott felzárkózással azt hiszem fellettetni tudta a gyengébb időmérőjét.
A szombati vasárnapi felzárkózása. Az Alpinnal megyünk tovább. Pierre Gasly 5,5 pont, Esteban Ocon pedig egy 6-os.
Hát ez jelentősen több, mint ahány pontot a bajnoki pontversenyben szereztek. Következzék a Williams, Alexander Albon szürke hétvége 6-os, Logan Sargeant 5-ös, mindenek előtt azért, mert a kézzel-szlókra jobban kellene figyelni.
Az egymással balhézó V-Carb pilóták közül Yuki Tsunoda egy 6-ost, Daniel Ricciardo pedig 5,5 pontot kapott.
Igen, Tsunodánál azért emeljük ki, hogy a leintés utáni furkóság miatt nem vontunk le tőle pontot, mert abban az esetben bizony jelentősen kevesebb lett volna a pontszám. Jöjjön a Steak F1 Team, avagy a Kik Zauber, Valtteri Bottas 5,5, Joe pedig 7,5, egy gyengusz időmérő után egy remek futam.
A házra megyünk tovább. Nico Hülkenberg az időmérőn villantott egy Q3-as szerepléssel, kapott tőlük 6,5 pontot, Kevin Magnussen pedig a vasárnapi versenyen muzsikált tűrhetően, ő is 6,5 pontot kapott. Nem tudom, hogy a Haas ex csapatfőnökének, Günther Steinernek adjunk-e pontot. Tudod-e, hogy miért?
Azt nem tudom, azt viszont tudom, hogy te is rászaladtál, te is vasárnapot mondtál szombat helyett, de majd jövő héten megtanuljuk.
Bocsánat.
Steinernek
adjunk egy pontot azért, mert menesztett csapatfőnökként egy futamot se hagyott ki. Ugye az Abu Dhabi verseny volt az utolsó verseny a csapatfőnökként, és visszatért, mint egy Phoenix madár, a Bahreini nagydíjon, mint az RTL TV társaság szakértője. Gyakorlatilag ő lett az RTL stábjában a Niki Lauda. Emlékszel-e arra a szerepkörre, amit ott Lauda volt a megmondó ember
annak idején? Curuzu Studio.
Így van. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ez is Steinert is elég jól ismerem, másrészt viszont Florian König és Kai Ebel, hát ugye két tizenéves korom két Form 1-es legendája, a hősök, akik mindig ott voltak a helyszínen, és hát én nagyra nyílt kerekszemekkel néztem őket az RTL közvetítésében. Az évek során nagyon jó parátivá vált a kapcsolatunk, és azt a visszajelzést kaptam tőlük, hogy Steiner jó muzsikál, tévés szakértőként, és hogy nagyon jó ki lehet jönni vele, és már most az első bevetés alkalmával megvolt a csapatszellem náluk. Kíváncsi vagyok, hogy ez így marad, de meg hogy Ralf Schumacher, mint tévés szakértő, mennyire örül ennek, hogy Günther Steiner is felbukkant tévés szakértőként. Kollégák lettünk Steinerrel. Most már ő is média munkás.
Hát akkor én azt hiszem, hogy egy külön díjat is adhatunk neki, a hétvége nagy visszatérője, aki úgy tért vissza, hogy el sem ment igazán, ugye, ahogy annak idején a Honda visszatért az F1-be. No, Még egy külön díjat mindenképpen át kell adnunk, hiszen nem múlhat el futamértékelő adás magas vérnyomás külön díj nélkül. Ezt is, hogyha lettek az elmúlt hónapokban új hallgatóink, és remélem, hogy lettek, azok kedvéért mondom, a hétvége legidegesebb emberének adjuk át a magas vérnyomás külön díjat, és a szezon végén ezen díjak összesítéséből kialakul az idegeskedő világbajnokság végeredménye, melynek címvédője Pierre Gasly, és az is biztos, hogy ő se volt túl nyugodt ezen a hétvégén, látva az Alpine produkcióját, de a magas vérnyomás külön díjat Bahreinben megkérdőjelezhetetlenül Yuki Tsunoda nyerte a korábban már említett leintés utáni álmok futásáért. Szeretettel gratulálunk neki, és további sok sikert kívánunk a pályafutásához.
Az igazság az, hogy a címvédő Gasly az idegeskedő világbajnokság címvédőjeként abszolút mindennek lehetett mondani, ő csak jókedvűnek nem. Az is biztos, hogy rettenetesen ideges volt, de nyomában nem ért annak, amit Tsunodán láttunk. Tehát ott amikor a verseny után ugye azért eltelik egy idő, amikor megérkezik a pembe, még akkor is láttad a Tsunodán, hogy azért fel van fortyabva az agyvize. Úgyhogy ha valaki, akkor ő tényleg, ezen a hétvégén tényleg megérdemli a idegeskedő világbajnokság magas vérnyomás külön díját.
Én abban bízom neked, hogy a Bahreinből Jiddába vezető utad az nem fog alapot adni számodra semmiféle vérnyomás emelkedésre.
Hát ebben én is reménykedem, mert ha az itt okot ad a magas vérnyomásra, akkor az azt jelenti, hogy nagyon nagy a trutyi.
És ilyen pedig semmiképpen ne történjen. Jó utat kívánok neked az összes hallgató nevében is Jiddába, és várjuk, hogy a helyszínről jelentkez majd a néhány nap múlva érkező szaúd-arábiai nagydíj hétvégéről, hiszen ne feledjük, szerdán már sajtónap, úgyhogy itt aztán tényleg nincs idő pihenni. Sanyi, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kedves hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, ez volt a Formula Podcast idei első futamértékelője. Találkozunk ebben a formában még 23-szor idén, legalábbis reméljük, hogy minden egyes nagydíj után tudunk majd beszélgetni. A következő adásunkig a formula.hu nevű weboldalt, valamint az Autosport és Formula magazin YouTube csatornáját ajánljuk figyelmetekbe. Ezen a YouTube csatornán, találhatóak meg a Sanyi által többször említett Pitwall Plus videók, amelyek Jiddából is érkeznek, majd minden nap a helyszínről értesülhettek Sanyitól a legérdekesebb információkról, és ezen a csatornán érkezik majd hétfő este 7 órakor Pitwall című magazin műsorunk is, amelyben az elmúlt hét aktuális nem csak F1-es témáiról fogunk beszélgetni Balogh Tomival és Gobodics Tomival. Sanyi, köszönöm még egyszer a beszélgetést, a kedves hallgatók pedig az MS Andor azonosítóval találhatnak meg téged Facebookon, Instagramon, X-en és Threadsen is, ugye?
Igen, MS Andor, ez az azonosító egész pontosan.
Keressétek, kövessétek Sanyit, köszönöm nektek ezt is, meg a figyelmet is még egyszer. Sziasztok!
Köszönjük a figyelmet, sziasztok, szeressétek nagyon a Forma 1-et.
Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.